A vendégem Szegál Viktor, szervusz!
Szervusz, szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Tegnap, amikor felhívtalak, hogy akkor jössz-e, akkor ez meglepő volt, ezt tudod. Idézlek, jó? Klasszikusokat csak pontosan. Ezt mondta kedves Szegál Viktor Barcelonában a tenger partján, hogy szia, éppen itt vagyok, nézem a naplementét Barcelonában a tenger partján, és aztán megyek haza, megyek a reptére, szóval igen, ott leszek.
Igen, jó, de tegyük hozzá, hogy úgy kezdted, hogy nem zavarok?
Nem, azt kérdezem, hogy van egy percet.
Igen, van.
Azt sose kérdezem meg, hogy nem zavarok-e, mert az a már zavarok. Egyébként nem érdekel. Ha már fölvetted, akkor mit kérdezősködjek? Szóval milyen volt ott? Te ott dolgozol Barcelonában is. Belcsapunk a közepébe, jó? Aztán megyünk aktualitásokra, meg mindenre. Én azt ígértem a Rádió Café hallgatóinak, meg a Szabad Esés hallgatóinak, amiben felteszek minden értetlen kérdést. Te vagy az első séf itt ebben a műsorban. Ez megtisztelő, nem?
Abszolút, igen. Egyrészt, hogy rám gondoltál, másrészt, hogy még nem tudod, mennyire tényleg szabad esés lesz.
Ja, igen, hát abban nagy meglepetés nem érhet, de az, hogy nekem megtisztelő, ez úgy szintúgy igaz. Szóval Barcelona, utazó séfnek tartod magad, igaz?
Abszolút, igen.
És hogy néz ki egy heted? Most tegnap egy Barcelonában voltál.
Igen, hát tehát, hogy ugye a két véglet, egyrészt, hogy igen, valóban ott ültem, az az egy nyugodt órám volt, amiből hát 10-et elvettél, 10 percet, de ettől függetlenül, ugye, tehát, hogy végül is ugyanazt lehet többféleképpen mondani, mert most kint voltam, 5 napot dolgoztam, ugye folyamatosan, amiből az ötször, nem tudom, 16 órából tényleg egyet pont lent töltöttem a parton, ülve kicsit a naplementét nézve, de...
Miért nem kapcsolt ki ilyenkor a telefont?
Hát, mert hülye vagyok azért.
Na, bocsánat, én nem mondanék ilyen, de ilyenkor ki kell kapcsolni. Jó, persze, akkor nem értelek volna el. Na, igen.
Szóval, hogy igen, előtte sok munka, utána megint, de ott volt egy ilyen csöndes... Nekem, én egyébként is szeretem, nekem a tengerén, tengerparton dolgoztam 13 évet körülbelül. Nekem ez hiányzott is itthon. Ez a fajta kikapcsolódás, hogy vízparton kicsit így leülni és ellenni, hetente többször ott kirándulni, gyalogolni, az nagyon-nagyon jól kitisztítja a fejet.
Itt a Duna. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de hát mégiscsak a Duna.
Hát igen, amit én egyébként nagyon-nagyon kedvelek. Ilyenkor azért ott 18 fok napsütésben kicsit kellemesebb volt.
Igen, azért a tengert azt nem pótolja. Szóval, hogy ott van egy étterem, ahol te séfként dolgozol.
Ahol tulajdonképpen van egy csapat, amit összeraktam, ők csinálják a napi dolgokat, és hát aztán velük dolgozom, persze mindig valami új projekten, mindig kitalálunk új ételeket, szóval nagyon élvezetes.
A legújabb meglepetés talán tőled, és szerintem ez azoknak meglepetés, akik egy séf életét figyelik, a 100 keks, amit szeretsz című könyvednek a megjelenése, ami azért, tehát a keksz, vagy a cukrászat, meg a séf élet, azért ott van egy egész erős határvonal, nem?
Igen,
és akkor figyelj, jön a csavaros kérdés, hogy a séf életben, nem akarom ezt a kiégés szót használni, de hogy ez egy ilyen előre menekülés, hogy ha esetleg megunnád, vagy már a, nem tudom, a mikro, mi ez, hogy hívják, makrogasztronómia, vagy molekuláris gasztronómia, mert akkor is teljesen kiéget, és már azt nem akarod, akkor már elmész a cukrász irányba.
Ja, nem, egyáltalán nem. Valójában az ötlet sem az enyém volt, hanem Szemere Kata barátnőm, aki föltette a kérdést, hogy nem csinálunk-e egy ilyen könyvet, mert hogy ő ugyan újságíró és teljesen más dolgokkal foglalkozik, de imádja a kekszeket, én is imádom, és nagyon-nagyon szeretem, és hát rögtön rábólintottam, majd másfél évig dolgoztunk rajta.
De nem bántad meg?
Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem, óriási élmény volt. Meg egyébként óriási élmény volt együtt dolgozni a Gógangi valaki, hát az egésznek a látványát kitalálta, meg Sebestyén Laci, aki lefotózta, meg hát a szerkesztő, meg szóval ez egy csapat, ez mindig, ez is, mint ahogy a konyha is, egy baromi klassz csapatmunka, de csapatmunka.
Tudod, ugye te, mint mondtam, te vagy az első séf, és tényleg itt ebben a műsorban, és tényleg vannak olyan dolgok, amiket így alapból fel akartam mindig is tenni egy séfnek. Például azt, hogyha 80-as években lennénk, akkor teljesen más volt a társadalmi megítélés egy séfnek. Abszolút. Ugye akkor az a enni kell, mert muszáj, És akkor nyilván akkor ettünk, és akkor hát mi volt egy ilyen szükséges rossz, vagy nem tudom. Nem mindenkinek persze, nem akarok általánosítani, de hogy valahogy nekem így van meg a gyerekkorom. Aztán persze az lehet, hogy egy nagyon vékony réteg, vagy ez egy nincs réteg. De azért ez egy szerencsés dolog, nem? Hogy van ez az úgynevezett gasztroforradalom, és akkor ebben benne lenni, ezt formálni, ez biztos, hogy egy ilyen nagyon kiemelt szerep.
Nagy élmény, izgalmas, látványos, különösen...
Beszélni fogok még a tévéműsorokról is, nyugodjába bele.
Igen, hát azért azt tegyük hozzá már így elő, így csak előzetesként, hogy azért az nem a gasztroforradalom, mondjuk úgy. De nekem azért is izgalmas volt, mert azért én elmentem így a 80-as évek végén, mondjuk 89-ben Magyarországról, és aztán tizen jó néhány évig gyakorlatilag hát 2-3 évente látogattam csak haza. Tehát, hogy én innen tényleg 19-20 évesen úgy mentem el, hogy akkor ugye még így a gasztronómiában hát tanuló voltam egy ötcsillagos szállodában Budapesten. Közben utána bejártam a Közel-Kelet, meg Franciaország, meg Amsterdam, meg mindenfele a világban, és visszajönni pont akkor egyébként, amikor így lassan így elindultak itthon is a dolgok. Tehát, hogy kétszer volt izgalmas egyrészt kint is megtapasztalni a világot, és itthon meg azt, ahogy újra felfedezzük a világot, és közben a saját konyhánkat is.
De ez nem volt néha csalódás, hogy nem tudom, hogy volt-e egyáltalán olyan csalódás, hogy elindultál egy irányba, hogy majd ezt itt érteni fogják, és végül még nem kiderült esetleg, hogy nem volt még kész rá a társadalom, vagy nem tudom, Budapest, vagy az a közeg, ahol te mozogtál.
Igen, a kérdés logikus, és akár így is lehetett volna, valóban, azonban egyáltalán nem így történt.
Elmondom, miért teszem fel ezt a kérdést, mert én beszéltem filmrendezővel, nem mondom a nevét, nyilván illene megkérdezni őt erről, de aki a 90-es évek elején a rendszerváltás után hazajött Amerikából. Tehát ők kimentek, nem tudom, a 80-as évek közepén, ott volt egyfajta életük, de amikor lehullott a vasfüggöny, akkor azt mondták, hogy majd itt mi megcsináljuk Amerikát. És hát rá 15-17 évre, amikor én beszélgettem ezzel a filmrendezővel, akkor azt mondta, hogy ez egy iszonyatosan nagy hiba volt és tévedés, mert hogy rájöttek, hogy nem lehet itt Amerikát csinálni. És ezért érdekel, hogy a gasztronómiában ott mi történt, ott volt-e ehhez hasonló?
Igen, nagyon érdekes a kérdés, mert egyrészt, amiben így kicsit így bele kérdeztél, Az valójában nem Magyarország, ugyanis igen, volt olyan helyzet, voltak olyan éttermek a világban, voltak olyan helyek, ahol dolgoztam vagy főztem, és tényleg nem értették. De az nem azért volt, mert mondjuk, ahogy ugye azt gondolnánk, hogy akkor hazajöttem Magyarországra, és na itt aztán még nem értik ezeket az alapanyagokat, meg egyáltalán nem így volt. Kifejezetten nyitottak, és nagyon jól fogadták. Ezzel szemben például a külföldi nagy világvárosban ott csináltam olyat, amit a tulajdonos már maga úgy, hát ezt nem érti, ezt nem mehet. Szóval, hogy ez ember olyan értelemben, hogy az az étel, ami ő egyszer nem értette. Nem értette az ételt, az ízeket, neki ez ilyen teljesen fura volt, nekem is fura volt, hogy valaki ezt hogy nem tudja érteni, hiszen én aztán tényleg azt gondolom, hogy a jó dolgok egyszerűek, és azokat úgy kell izgalmasan megcsinálni, de nem értette, hogy miért vannak összerakva olyan fűszerek, hogy lehet, hogy valami egyszerre közel-keleti, közben klasszikusan francia, meg kicsit mondjuk mediterrán is, tehát hogy nem értette, de ilyen van, és ez nem is az ő hibájuk, tehát hogy én azért nem tudok dühös lenni bárkire. Na, itthon Magyarországon ez nem így volt.
Miközben, elmondom, de hogy volt, miközben ugye olvasva a te hitvallásodat, a kevesebb több. Igaz. Amit egyébként én is vallok, tehát szerintem az egyszerű, az tényleg nagyszerű, és hogy itt most ilyen sok fűszerről, meg sok karakterről beszélsz egy ételben. Ez változott benned?
Nem változott, és tegyük hozzá még az egyszerűhöz, amikor azt mondjuk, hogy egyszerű, akkor nem azt mondom, hogy könnyű, hanem, mert ugye ez két külön dolog, de hogy igen, ez pontosan így van.
Egy séf mit ért az egyszerű alatt?
Hát az egyszerű alatt azt, hogy mondjuk, mikor ránézel a tányérra, és mondjuk, nem tudom, rendeltél egy halat, akkor ott azt érted, hogy mi volt a cél, mondjuk a hal.
Mit akart a költő?
Igen, tehát, hogy igen, tehát ez pontosan így van, hogy az baromi klassz, ha valamit rendelek, és azért én tudom, hogyha arra gondol, meg egy séf úgy kezd el fölépíteni az ételt, akkor onnan indulunk el, hogyha hal, akkor az a hal, az legyen az, ami, és aztán mellé mindenféle dolgokat, izgalmas dolgokat, színeket bele lehet tenni. De a nagy egésznek, annak mégiscsak a halnak az egyszerűségéről, de ez lehet egy kacsa, vagy teljesen mindegy micsoda, csak értsük, hogy mit szeretnénk. Tehát mielőtt elkezdünk egy ételt kitalálni, én ezt otthon nagyon sokszor mondom az otthon főző háziasszonyoknak és uraknak, hogy mielőtt elkezd csinálni egy vacsorát, vagy egy alapanyagot, akkor gondolkodjon el, hogy mit szeretne a végén. És akkor nem improvizálunk.
Nem szabad esést igen,
hogy így van, hogy steakből indult, ragu lett belőle, tehát hogy ezt ne, mert ha ezt tudjuk, egész más a végeredmény.
Te hogy gondolkozol? Tehát amikor kitalálsz egy ízt, az ízeket nagyon nehéz verbálisan kifejezni. Mi képeket, képekben, színekben, miben gondolkozom? Mert én fotósként vagy azt mondom, hogy oké, én már látom, mielőtt exponálok, meg mielőtt elkezdek bármilyen projektet, tudom, hogy milyen képeket akarok látni. De egy séf, hogyha egy új dolgon töri a fejét, te, ha egy új dolgon töröd a fejed, akkor hogy fogalmazod meg magadnak? Egyébként a táncosoknál is ez még egy érdekes kérdés.
Igen, ez tulajdonképpen izgalmas, sok szempontból nagyon hasonlít a fotósokra, ez így van. Sőt, egyébként én még festőkkel is beszéltem erről, és írókkal is, és tényleg hihetetlen sikeres emberekről beszélek. Nagyon hasonló a maga születés, és igen, legtöbbször ez úgy van pontosan, ahogy neked, hogy mielőtt én is szeretek egyébként fotózni, hogy de én nálam ez a fotózásban nem így van, tegyük hozzá, mert hogy annyira amatőr vagyok.
Az random, ugye?
Igen, hogy azért az, tehát van amikor, és hát az a tragédiám is megvan a fotózással, egyébként csak így egy zárójelben, hogy ha jól sikerült, nem mindig vagyok biztos benne, hogy miért, viszont sajnos látom, ha nem jól sikerült, azt értem, hogy nem az, úgyhogy így azért...
Az nagy csalódás, igen.
Csalódás, más ezt legalább tudom. Szóval, hogy az ételek, ezek lehetnek egyébként tányérok, akár formák, illatok, benyomások, maga a hely is, akár az évszak, rengeteg minden, de azért legtöbbször igen, tudom azt, hogy mit szeretnék a végén, és most a mit szeretnék alatt azt értem, hogy melyik alapanyagot szeretném megmutatni, hogy mi legyen a színvilága, körülbelül ennyit.
Tehát nagyon megvan az alap, hogy mire fogod felépíteni azt az ízvilágot, de ami még ugyanide kérdés, hogy például inspirál egy zene?
Hát hogyne, sőt, hát én tulajdonképpen én zenére főztem is, nem is egyszer. Például a Pécsi Filharmonikusoknak a Müppában tartott koncertjeihez egy éven át készítettem, mindig kiválasztottam. Igen, mindig kiválasztottam valami műsoron szereplő valamelyik klasszikusból egyet, és ahhoz, amit nekem mondott a zene. De nekem az is fontos, hogy milyen zenét hallgatok. Tehát, hogy sokszor tovább tart kitalálnom magát a zenét hozzá, mint az ételt elkészíteni.